Ték csak kicsiben ez ugyanaz, mint a misekönyv eset. Nos, mi történik? A nekem járó pénzt a féle kis selyem fiúcskák költik el, mint Météjer úr. Bocsásson meg, öregem! Még mindig a magas lélektan régióiban járunk. Csak hamar kiürül a buksa. Akkor telefonálok anyámnak, mert egy fedezetlen csekk börtönnel fenyeget. Ő nem hajlandó pénzt küldeni. Ez tanúkkal is igazolható. Ha így folytatódik, néhány hét múlva nem marad semmi az örökségemből. Két feltevés adódik, mint Émile Gautier esetében. Az első. Soha Maigret nem érezte magát ilyen kényelmetlenül hivatása teljesítése közben. És aligha nem első ízben érezte ennyire tisztán, hogy nincs a helyzet magaslatán. Az események túlnőnek rajta. Noha már úgy vélte, világosság gyúlt benne, a következő percben már újra kérdéssé tett minden szent fiacra egyetlen mondata. És még mindig ott kocogtatott lábán az az álhatatos láb. Mi lenne, ha másról beszélnénk? Vetette oda merészen az ügyvéd, aki már alaposan leitta magát. Uraim, kezdte a pap. Bocsánat. Ma enyém az idejük legalább éjfélig. Azt mondtam, hogy az első feltevés. Hű. Most elvesztettem a beszédem fonalát. És mintha meg akarná találni, teletöltötte viskáival a poharát. Tudom, hogy anyám nagyon érzékeny. Becsúsztatom azt a papírdarabot a misekönyvbe, csak azért, hogy megijesszem, és így lágyítsam meg a szívét, hogy aztán visszatérjek másnap, és elkérjem a szükséges összeget abban a reményben, hogy engedékenyebbnek találom. De van egy másik feltevés is. Miért ne akarnám megölni én is? Még nem emésztették fel teljes egészében a Szent Fiacre család vagyonát. Még maradt belőle valami. És az én helyzetemben egy kis pénz, bármilyen kevés is, a menekülést jelentheti. Tudomásomra jutott, hogy a végrendelet Météjerről beszél. De egy gyilkos nem örökölhet. Vajon nem őt gyanúsítják-e majd a bűntény elkövetésével? Őt, aki ideje egy részét a Moulinsi nyomdában tölti. Őt, aki a kastélyban él, és amikor csak akarja, könnyen a misekönyvbe csúsztathatja a papírszeletet. Nem jöttem-e szombat délután Moulinsbe. Nem ott vártam-e szeretőm társaságában fondorlatos művem eredményét. Felállt poharával a kezében. Egészségükre, uraim! Komorak. Igen, sajnálom. Ezekben az utolsó években szegény anyám egész élete ilyen komor volt. Ugye, így van, plébános úr. Nem lenne méltánytalan, ha az utolsó éjszakáját némi vidámság enyhítené. A főfelügyelő szemébe nézett. Egészségére, Maigret úr. Kimulatott. Rajta. Vagy mindenkin. Maigret érezte, hogy olyan erővel áll szemben, ami ellen mit sem tehet. Némely ember életének bizonyos pillanatában egy rövid időre olyan erőre tesz szert, hogy túlnő valami kép a többieken és önmagán is. Így van az a Monte Carlo-i játékos a kaszinó játéktermében, aki bármit tesz meg, folyton nyer. Így van az ellenzék szószólója, aki ismeretlenségben élt, és egyszer csak beszédjével megingatja a kormányt, megdönti, és elsőnek lepődik meg rajta, mivel csak néhány sort remélt felszólalásáról a hivatalos közlönyben. Maurice de Saint-Fiacre ezt az idejét élte. Olyan erő lakozott benne, amit maga sem sejtett, és a többiek nem tehettek mást, mint hogy fejet hajtottak előtte. De vajon nem a részegség ragadta így magával? Térjünk vissza, uraim, oda, ahonnan elindultunk, hiszen még nincs éjfél. Azt mondtam, hogy anyám gyilkosa köztünk ül. És feltártam maguk előtt, hogy vagy én voltam a tettes, vagy valaki a jelenlevők közül, kivéve talán a főfelügyelőt, a doktort és az ügyvéd urat. Én még ebben sem vagyok biztos, mondta Maigret. Én állapítottam meg a halálát, mondta a doktor. Engedjék meg, hogy újra csak a feltevések játékához nyúljak. A gyilkos tudja, hogy a törvény tehetetlen vele szemben. Azt is tudja, hogy vagyunk néhányan, vagy jobban mondva van néhány olyan személy, legalább hatan, akik tudnak a bűntettéről. És akkor is még több megoldás áll előttünk. Az első a legromantikusabb, a leginkább váltástodhoz illő. De egy újabb feltevéssel kell szolgálnom. Mi a jellemzője ennek a bűnténynek? Hiszen legalább 5 egyén forgolódott a grófné körül. 5 egyén, akinek érdekében állt a halála, s talán mindegyikük fontolóra vette, hogy milyen módon tudná előidézni ezt, de csak egyetlen merte. Egyetlen ölt csak. Nos, elképzelem, hogy kihasználja majd ezt az estét, és bosszút áll a többieken. Elveszettnek érzi magát. Miért ne robbantana fel mindnyájunkat? És Maurice Descent fiacra lebilincselő mosolyjal nézett körül. Elég érdekfeszítőnek találják a légkört. Az Ódon kastély Ódon ebédlőjét, a gyertyákat, a boros palackokkal megrakott asztalt. Aztán éjfélkor a gyilkos halálát. Ne feledjék el, hogy illi módon a botrányt is elfojtjuk. Holnap az emberek majd idefutnak, és nem értenek semmit. És a végzet kiszámíthatatlan akaratára, vagy valami anarchista merényletre gondolnak. Az ügyvéd nyugtalanul fészkelődött a székén, aggódó pillantást vetett maga köré és a félhomályra, ami ott terjengett már nem egészen egy méterre az asztaltól. Ne feledjék, uraim, hogy orvos vagyok, dünnyögte Bouthardon, így hát mindenkinek azt ajánlom, hogy igyon egy jó erős kávét. Én pedig ejtette a pap lassan a szavakat, azt mondom önöknek, ne feledjék, hogy egy halott van a házban. Szent fiacre habozott egy másodpercig. Újra egy láb ért megrébokájához, aki hirtelen lehajolt, de megint későn. Kértem magukat, hogy éjfélig. Még csak az első feltevést vizsgáltam meg. De egy második is van. Az űzött, hajszolt, eszét vesztett gyilkos golyót röpít az agyába. De nem hinném, hogy megtenné. Könyörgök, menjünk át a dohányzóba. Hebegte az ügyvéd, aki fel is állt, s a szék támlájába kapaszkodott, hogy el ne essen. És egy harmadik feltevés is kínálkozik végül. Valaki nagyon szívén viseli a család becsületét, és a gyilkos segítségére siet. Várjunk csak! Ez a kérdés bonyolultabb. Vajon nem kéne a botrányt elkerülni? Nem kellene segíteni a bűnösnek, hogy önkezével vessen véget életének? A revolver itt van, uraim, minden kéztől egyenlő távolságra. 10 perc múlva éjfél. Ismétlem, éjfélkor a gyilkos a fűbe harap. És ezúttal olyan hangsúllyal ejtette ki a szavakat, hogy mindenkinek tátva maradt a szája. A lélegzetük is elakadt. Az áldozat odafenn nyugszik, egy személy virraszt mellette. A gyilkos köztünk ül, 7 személy veszi körül. Szent fiacre egyetlen hajtásra kiürítette poharát. És az ismeretlen láb újra megbökte a megréjét. 6 perc múlva éjfél. Ugye, a kép eléggé Walter Scott-os. Reszkessen, gyilkos úr. Már részeg volt. És még mindig ivott. Legalább 5 személy akarta kifosztani ezt a férjét és minden szeretetet nélkülöző idős asszonyt. Egyetlen merte csak. Tehát a bomba robban, vagy a pisztoly dördül el, uraim. A bomba, amelytől mindnyájan a levegőbe repülünk, vagy a revolver, amely csak a bűnöst veszi célba. 4 perc múlva éjfél. Ne felejtsék el, hogy senki nem tudja. Felkapta a viszkis üveget, körbe mindenkinek töltött, megré poharánál kezdte, és Émi Legautiernál fejezte be. A sajátjába nem töltött. Nem ivott már eleget. Ellobbant az egyik gyertya. A többi is kialvóban volt. Azt mondtam, éjfélkor. Most 3 perc múlva éjfél. A becsüs fontoskodó képét öltötte magára. 3 perc múlva éjfél. 2 perc múlva. A gyilkos hamarosan beadja a kulcsot. Már kezdhet imádkozni, plébános úr. És elhozta legalább, doktor, az orvosi táskát. 2 perc múlva. 1,5 perc múlva. És az a láb most is álhatatosan rugdosta a megréjét.